Nagyon szeretek énekelni, nem mondom, hogy tudok, de szeretek, és nagyon szívesen hallgatom a testvéreimet, de hát akkor nem haladunk az anyaggal, és ennek csak ez az egy hátránya van, úgyhogy remélem, hogy tudtok még figyelni egy kicsit ránk. Most három anyagot veszünk át, és utána lesz még egy kis csoportos beszélgetés. És az idő alatt, amikor lesz ez a kis csoportos beszélgetés, nem rendezte le az ebédet, vagy a vacsora csomagot nem rendelte meg, azt kérem, azt tegye meg ott a regisztrációs asztalnál. Most pedig egy nem túl egyszerű kérdéssel fogunk foglalkozni. Remélem, hogy ti is úgy látjátok, hogy igyekszünk, és amikor ezt az anyagot összeállította, az, aki összeállította, az a munkacsoport, igyekezett nagyon gyakorlatias lenni. Hát az egyik legnagyobb feladatunk közé tartozik sáfároknak, hogy a gyermekeinket is tanítsuk meg sáfárkodni. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, mert még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Vannak erre élettapasztalatok, és ezt elég régen leírták már a Bibliában, és higgyétek el, érdemes befektetni, legjobban a gyermekbe érdemes. Érdemes odafigyelni a gyermeknevelésre. A következő pontokat vesszük át majd, a szülő felelős azért, hogy gyermeke jósáv, ezt elérheti szóbeli kommunikációval, példamutatással, gyakorlati tapasztalatok átadásával és megélésével. Vannak kritikus anyagi területek, amibe be kell vonnunk a gyermekeket, hogy megtudják, hogy mi a jó megoldás egyes helyzetekben. És egy stratégia, stratégiát kell kidolgoznunk, ami által egy bizonyos idő után elengedhetjük a gyermekeinket, hogy ne üljenek még mindig a szoknyánkon, főleg ha nincs, és az elengedés, hogy el tudjuk engedni őket. A szókommunikáció. Azt mondja a törvénykönyv a zsidóknak, és így nekünk is szól ez a törvény, maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. És figyeljetek, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár felkelsz. Tehát mikor kell beszélnünk a gyermekeinkkel? Hát gyakorlatilag állandóan. Állandóan kell nekik mondanunk az Isten törvényét. Beszélj. Főleg a mai gyerekek, a mai korban élő tizenévesekre gondolok persze ilyenkor, már mutatják, hogy hagyd már öreg, már itt jön ki. Nem baj, ne add fel, beszélj. Mondd el, mert ez a parancs. És ettől lesz megnevelve a gyermek. Jelen esetben most azért, hogy jó sáfár legyen. Az országban is, de a világban, a gyülekezetekben is, családban is, munkahelyen is a legtöbb problémát a szóbeli kommunikáció hiánya okozza. Akkor, ha nem beszéljük meg, mert én azt gondolom, hogy nem megbeszéltem, hanem azt gondoltam. És ebből óriási problémák közösségben, család említett helyeken. Ezt meg kell szüntetnünk, mert ez parancs, hogy szüntessük meg. Ez nem jó. Beszéljünk egymással. A mai embereket látva egyszerűen felháborító, ugye Budapesten legalábbis, nem tudom, itt ezen az országnak ezen a részén hogy van, benyomja az MP3-ast, és megy, mint a vakló, és megy valahova, nem tudni, hogy hova, senkivel nem foglalkozik, és telefonál is egyet esetleg. Nem beszélünk egymással, nem nézünk egymásra, nem kommunikálunk, nincs se szem, se semmilyen kapcsolat emberek és emberek között. És ezért vagyunk így elidegenedve egymástól. Borzasztó szerintem. A másik nagyon fontos dolog, hogy gyermekeinknek példát mutassunk. Már említette valamelyik testvérem, talán a Dezső, hogy a tettünk, a cselekedetünk hangosabb, mint ahogy beszélünk velük. Tehát figyeljünk, hogy amikor mondjuk nekik a parancsot, mondjuk nekik a törvényt, mondjuk nekik a megoldásokat, és már ő jelez, hogy már mindenhol jön ki, de még én mindig mondom, hogy hogy a példaadásom azért az megálljon. Mert ha hazamegyek és fölteszem a lábam a asztalra, és beledőlök a fotelba, és mondjuk elkezdek sörözni, és nézem a tévét, ettől többet már nem kell talán tennem, ja, még egy újságot is elővehetek mondjuk, és azt olvasom, chipset kólával, de az nem jó a sörhöz. És a gyerekemet meg kizavarom, hogy nyírja a füvet, meg csinálja ezt, meg csinálja azt, meg miért nem csinálod, meg miért nem ezt teszed, akkor miről beszélünk? Akkor hol van a példamutatás? Azt fogja mondani a gyerek, hogy te mondod nekem, bocsánat, Douglas? Mondhatod nekem. A tetteink hangosabban beszélnek. Még attól is hangosabban, hogyha akár feleséggel összeállva ketten mondjuk egyszer a gyerekeknek. Még akkor is hangosabban a tetteink. Nagy felelős, hogy a gyermekeink, tetszik, nem tetszik, valamikor tetszik, valamikor nem tetszik, olyanok lesznek, mint mi. Mert azt tanulják, azt látják. Azok a fordulatokat használják. Nagyon sokszor meglepődünk a kisebbik lányommal, hogy én is ezt akartam mondani. Olyanok lesznek, mint mi. Ha példát mutatunk, akkor az azt jelenti automatikusan, hogy ők is jó sáfárok lesznek. Egy nagyon nagy felelősség, hogy ne pazaroljunk. A mai világ természetes, hogy ott hagyjuk az ételnek a felét, kidobjuk, vagy azt mondjuk, hogy ezt odaadjuk a kutyának, macskának, madárnak, minek. Ne tegyük ezt. Figyeljünk oda, hogy mennyit szedünk a tányérba, még arra is. Hadd mondjak el egy rövid történetet. Van egy nevelt fiunk, lehet, hogy ezt már említettem, talán még itt nem, csak a csoportbeszélgetésben, akit intézetből hoztunk ki 9 éves korába. És 2 évig tartott, hogy megtanítsuk, hogy mennyit szedjen ki a tányérba. Mert az intézetben az volt a szokás, hogy aki először ráugrik a nagy tálra, és amennyit kimert, az biztos, hogy az övé, mert a tányérjában már nem nyúltak, de a tálból még más kivehette. Igaz, hogy a negyedét nem ette meg, de azt tudja, hogy az övé volt. És ugye, ahogy hozzánk került, nálunk lehetett többször is szedni a tálból, és ez nem volt jó. Erről le kellett, meg még sok minden másról, le kellett nevelni. Hogy ne ezt tegye, hanem szedjen egyszer, ha még kér másodszor, és az se baj, ha esetleg harmadszor szed még. De ne pazaroljon. És szülők, nagyon rossz példát mutatunk ebben sokszor, hogy pazarlunk. Pazarlunk, ha megveszünk valamit, és nem használjuk, pazarlunk az étellel, pazarlunk az elromlott kenyérrel, ha mi tehetünk róla. Figyeljünk oda erre is. Nagyon fontos, mert a gyerekek látják. Olyan éles szemük van, el se hiszitek mennyire. Gyakorlati tapasztalatok. Adjunk a gyerekeknek zseppénzt. Ez mindig nagyon érdekes kérdés szokott lenni, hogy adjunk a gyerekeknek zseppénzt. Én azt mondom, hogy igen. Például a nevelt gyereknél kötelező. Az állam ad erre egy külön keretet, hogy ezt kötelező odaadni a gyereknek. Nagyon sokan ezt én nem szeretem, félre is teszünk neki ebből, mert biztos, hogy elkölteni, chipsre és kólára. Másra nem igen, hasznosabb dolog. Adjunk nekik zseppénzt. Már ez is volt említve, hogy valamilyen feladatért, hogy érezze, ő csinál, megtesz valamit, megcsinál valamit, végrehajt valamit, és itt nem a tanulások, ez nagyon fontos, hanem valami kreatívabb dolog, lenyírja a füvet, megmossa a kocsit, letakar bizonyos dolgot, amit most hadd ne találjam ki, de akkor adjunk neki azért valamit, mint egy munkabér, ha úgy, és ez lesz a zseppénze. Ez természetesen bizonyos időhöz van kötve, tehát 8 és mondjuk 15 éves korig ez elmegy. Se előtte, se utána, nem annyira. De engedjük, hogy gazdálkodjon azzal a zseppénzzel, amit ő kapott. De ha a zseppénze, akkor ne adjunk. Mert az azt jelenti, hogy ha hamarabb elfogy, mint ahogy a következőt rendszerességben ha adjuk, elfogyna, akkor ne adjunk neki, mert akkor rosszul gazdálkodott. túl sok chipset vett kólával. Ez egy szólásmondás közt a Dezsgye, hogy ki nem állhatom a chipset, mikor a gyerekek chipset esznek kólával, mert ha valami egészségtelen, hát ez az. De, és ezért van ez a szóvic közöttünk. Csinálhatnak a gyerekek költségvetést. 8 éves korig, maximum eddig lehet, esetleg talán 10 éves korig, attól függ, mennyire fejlett a gyerek. Egy megoldás lehet az, hogy 3 dobozt teszünk mondjuk az íróasztalára, és az egyikbe megkapja a zseppénzét, és akkor azt ő szépen beosztja. Mire is ossza be? Lesz egy olyan pénze, hogy ami az Istennek szán, általában tizedre tanítsuk őket, remélem, tanítjuk őket. Aztán van egy másik 10%, amiről a Kovács Zoli beszélt, a megtakarítás, és a harmadik, amit elkölthet. Hát ez nagyon sokszor azért nálunk is egybefolyt ez a dolog, mert mindet elköltötték, de türelem, kitartás, és hit, és jó példamutatás mellett biztos, hogy fognak ezek a dolgok működni. Hozzáteszem, hogy nálunk ezt később kezdtük el, tehát nem 8 éves korig, hanem jóval később. Azért sem tudott jól működni, de nagyon sok helyen működnek ezek a dolgok jól, a visszajelzésekből tapasztaljuk meg ezeket. Beszéljük meg a gyermekeinkkel anyagi dolgainkat. Beszéljük meg, hogyha problémánk van, ha anyagi nehézségbe jutott a család valamiért. A 80-as évek végén volt egy olyan lehetőség, talán többen idősebbek emlékeztek rá, hogy a felvett kölcsönöket egy összegbe, illetve annak a felét egész vissza lehetett fizetni, de csak egy összegbe fogadták el, és akkor elengedték a tartozást. És ezt megtudva, hát mi is kaptunk az alkalmon, mert ez egy tényleg jó alkalom volt, hogy ez megszűnjön, és mondtuk a gyerekeknek, akik akkor, nehogy tévedjek, inkább mondja, hogy évesek voltak, 7-9 évesek voltak, a két nagyobbik lányunk, jöttek ők is a pénzükkel, és mondták, hogy apu, anyu, ezt is tegyétek be, így biztos meg lesz a pénz. Nem volt ez nagy összeg, de tudtak róla, és segíteni akartak. Azóta is elérzékenyülök, ha erre gondolok, hogy jöttek a kis pénzecskéikkel, és odaadták, és vissza tudtuk fizetni. És hiszem, hogy nagyban segített az, hogy a nevelési irányuk az jó legyen. Ezt már bizonyították most 26 évesen, közel 26 évesen látjuk, hogy mennyire jól gazdálkodik, mennyire jó sáfár, és mennyit adakozik a szegényeknek, meg a gyülekezetnek. Mert ezt azért lehet tudni. És az sem baj, és itt a zseppénzre egy picit visszakanyarodva, ha időnként kisebb fizetős munkát vállal. Lehet a családon belül, lehet a szomszédnak, szomszédnének elmegy bevásárolni, füvet lenyírni, sok mindent ki lehet találni a gyereknek. Ami nagyon fontos, hogy tudja beosztani a pénzét, erre kell megtanítanunk. És ha netán adósságne, akkor is segítsük őt. Ne a nyaklevessel kezdjük, hanem mondjuk el neki, hogy mit is jelent az, ha adósságba keveredik. Az azt jelenti, hogy nem jól gazdálkodik. Persze jó, hogyha időnként egy kevés ilyen problémába, kudarc élménybe keveredik, mert abból tanul, de hát ne úgy legyen, hogy aztán 1 millió forintot vagy több 100 000 forintot elkölt, mert az nem biztos, hogy nagyon hasznos a családi gazdaságnak. De tanítsuk őket gazdálkodni, beszéljük meg, csináljuk. Nem jól csináljuk, de ha a gyerekek azt fogják követni, akkor kezdjük el az elején. Változzunk meg, és próbáljunk úgy gazdálkodni, ahogy az megfelelő. Remélem, hogy ez a konferencia sokat segít nektek ebben is. És ha mi adunk kölcsön a gyermeknek, mert túlköltekezett, vagy egy értékesebb dolgot vett a zseppénzéből, mint amennyi megvolt neki, az lehető, de kérjük vissza az adós, amit úgymond kölcsön adtunk neki, hogy tudja, érezze, hogy ez nem úgy van, hogy hát az apu úgyis elengedi, akkor lehet summantani. Nem erről szól, vissza kell adni. Úgy is segíti a szülő továbbra is, ha tudja, de ne engedjük meg, hogy ne adja vissza, ha kölcsönt kér. Mert aztán mástól is kér kölcsönt, és akkor nem fogja megadni, mert hát az úgyis elengedi. És ez nem biztos, hogy nagyon jó, sőt, biztos, hogy nem jó. Ha kölcsönöz, mondjuk nem pénzt, hanem valami tárgyat, azért mi tartozunk szülők anyagi felelősséggel. Én nem szoktam megengedni, hogy kölcsön kérjen. Erről is beszéltünk már, hogy ahogy kölcsön kérünk valamit, az biztos, hogy elromlik. Egész addig vár, amíg el nem kérjük, és akkor romlik el. Ez az egyik ok. A másik ok az, hogy akár szállítás közben bármikor vele valami, és vannak olyan kölcsönkért dolgok, amit nem lehet helyrehozni, akármennyire szeretnénk. Nem jó dolog szerintem. De az anyagi felelősség nem a gyereké, hanem a miénk. A példamutatáshoz tartozik az is, hogy adakozzunk, és lássa, tudja a gyerek, hogy mi a szülők, és hogy mennyit és milyen módon. Több lehetőség van, az autonóma, mi például, nem, ez nem sárga veszedelem, de ezt befizetjük csekken, mert így egyszerűbb. De lehet kosárba tenni, borítékba, nem tudom itt név szerint, teljesen szabadon a gyerek, hogy a szülei adakoznak rendszeresen, mert megbeszélik otthon. És ez fontos, hogy a gyerek tudjon róla. Nem feltétlen az összegről, ez életkor kérdése, hogy az összeget is megbeszéljük-e a gyerekkel, de az mindenképpen fontos, hogy tudjon róla. Egy másik jó módszer, hogyha segítünk egy családot pénzzel, vagy valami mással, akkor tegyünk egy dobozt, egy gyűjtőkosarat, vagy hát attól függ, hogy mivel tudnánk segíteni a családot. Ha pénzzel, akkor egy dobozt, és akkor a gyerek is bele fogja tenni a pénzét, ha látja, hogy mit tettünk bele. Vagy ha valami gyűjt, akkor játékot fog tenni, ha tudja, hogy kinek megy ez a segítség. Tehát érdemes ezzel odafigyelni, hogy ő is hadd legyen aktív részese a családnak, ilyen szempontból is, hogy ha mi szeretnénk adni, segíteni valakit, akkor ő is hadd legyen ennek részese. Vannak kritikus anyagi területek, amit mindenképpen meg kell beszélnünk a gyermekekkel, ezért nagyon sok időt kellene együtt tölteni. De hát erről is sokat beszéltünk már az idő kapcsán is, hogy nagyon kevés az idő, főleg az apának, aki mondjuk vállalkozó, és a nap 24 órát szeretne 25-öt azzal foglalkozni, és a családra már nem jut idő. De ha jut is idő, olyan álmos fáradt, hogy hazajön és elborul, mint a zsák. És akkor nem lehet vele mit kezdeni. Kell időt szakítani a gyerek nevelésre, a gyerekekkel való beszélgetésre. Kell. Mert meg fogja bánni az az apa, aki nem töltött elég időt a gyerekeivel. Hát az anyára természetesen ugyanígy vonatkozik, de hát értelemszerűen ők többet vannak velük. Vannak különösen nagy és váratlan családban, elromlik egy hűtőgép, vagy tévé, olyan nagy baj, de mondjuk autó elromlik, akkor valamilyen alkatrészt kell venni, akkor vannak olyan pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy most erre nincs pénz, mert ezt kell megvenni, és ez nagyon sürgős és fontos is, tehát mindenképpen ezt kell előnybe helyezni, és ez lehet, hogy akkora kiadás, hogy megpróbálja a hitünket is, és a gyerekek nézik, hogy mit teszünk, mit lépünk, hogy csináljuk. Odafigyelünk az Úrra akkor is. Mennyit veszekszünk, szülők, egymással. És aztán ugye ennek a láncolata az, hogy a gyerekkel is. Hogyha egy ilyen problémás helyzet áll elő. Tanuljunk meg egyetemezni. Ez különösen egy, azt hiszem, a mai családi életekben. Az együtt imádkozás. Főleg, ha a gyerekek már elmúlnak 14-15 évesek, akkor már azt gondolják, hogy ők olyan... Hát ez aztán igazán el tudják intézni egyedül. Van is ebbe valami, hogyha egy külön imádkozás, de azért az együtt imádkozást se felejtsük el. És legalább vasárnapnél, vagy együtt tud lenni a család, ott gyakoroljuk ezt. És kísértések is, mert a fogyasztói társadalom elsősorban a gyerekekre épül. mert mi egy pár évig még vásárolgatunk, aztán a következő generáció fogja folytatni a vásárlást, különben nem élnek meg a nagyok. Tehát a gyerekeket támadja a fogyasztói társadalom, a gyerekeket támadja a rek, mert ő a jövő, ő fog vásárolni. Hát igen, beszéltünk, hogy a reklámok ugye nekik szólnak. Azt vettem észre, különösen a nevelt fiunkon, hogy addig kapcsolgatja a tévét, amíg reklámot lát, és utána megszűnik a keres megint egyet. Mert olyan jó zene van, meg villódzik, meg nem tudom miért. De keresi a reklámot. Talán akaratlanul is. Tehát a reklámok arról szól, hogy leszel vonzó, enélkül nem, semmit sem érsz. Nagyon jó telefonokat mutatnak, hát ilyen szuper telefonja egy osztálytársamnak nincs, nekem kell, hogy legyen. És akkor meg vannak örülve egy-egy telefonért. Ha ezt megveszed, akkor már nem lesz gondod semmire. Mondja a reklám mindezt. Ne engedjük, hogy reklámot nézzenek. Kis csoporton beszélgettünk arról, hogy mi már azt elértük, hogy a reklámnál, ha mégis nézzünk, a reklámnál legalább a hangot levesszük, mert már az idegesítő sokszor. De lehet, hogy nem kellene megvárni, hogy idegesítsen, le kellene vágni a hangot. Megint csak attól függ, hogy hány éves a gyerek, de túl sok pénzt ne adjunk neki. A túl sok és az év számok, ugye ezek összefüggnek, hogy ne adjunk nekik túl sok pénzt. Mert ha túl sokat kapnak, akkor nem fogják értékelni. Ha túl keveset, akkor meg haragudni fognak rá. Tehát meg kell találni a helyes arányt. Pénzt adjunk, mennyi pénzt bízzunk rájuk, hogy azt tegyék. No? Aztán megvenni mindent, minden áron. Pedig olyan logikusan érve, hogy neki az a bicikli most, ez egy olyan vételi lehetőség, hogy az, na hát ilyen aztán nem lesz még egy az életbe. Ezt a biciklit feltétlenül meg kell venni. Ha a családi kassa nem engedheti meg, vagy valamiért nem akarjuk, hogy megvegye a biciklit, akkor ne enged. Bármilyen logikusan érve. Mert mondjuk nem teheti meg a családi kassa, vagy mert másra gyűjtünk, vagy mert már előtte megrendelt valami ettől értékesebbet, és ugye most próbálkozik, hogy hát, ha még ez is belefér. Tehát legyünk határozottak. A függőre való felkészítés. Ez egy nagyon nehéz rész. Ugye az egész, gyakorlatilag a gyerek egész életében ez folyik, hogy valamire felkészítjük. Sokszor a szülő nem veszi tudomásul, hogy igazából ez az egész dolog azért van, ez a nevelés szó. Ez azt jelenti, hogy valamire nevelem, valamire előkészítem. Arra készítem és arra nevelem, hogy egyszer egyedül, önállóan fog dönteni arról, hogy mit vesz meg, hogy veszi meg, mennyiért veszi meg. Egyedül fog dönteni. Az a pillanat, amikor a szülő átadja a stafétabotot, hogy na most már aztán te vagy a magad ura, ez egy pillanat. Nagyon sokan elbuknak itt, szülők is. És most elsősorban beszéljünk a szülőkről. Ha szülő vagy, és a lányad férjhez ment, megnősült, ne szólj bele a család életükbe, ne szólj bele a gazdasági életükbe. Izzadsz 56-szor, hogy most ma aztán megmondom neki, akkor se. Ne te sokat árt vele az ember. Nagyon sokat, sokkal többet. Az egész életében arra neveltük, és most, amikor már itt a lehetőség, akkor fölrúgjuk az egészet. Még ez is megtörténhet. Ne szóljunk bele a gyerekeink gazdasági életébe, ha már önálló. Ezt nem lehet évhez kötni, évszámhoz, ugye, mert a gyerekek jönnek ám, hogy 18 éves vagyok most már, aztán apu, neked ennyi volt, nincs több lehetőséged, nem ez dönt. A külön konyhán élőn van a családtól. Ez legyen az a pillanat, amikor aztán a stafétabotot teljesen át lehet adni. Mert ez lehet 18 évesen, lehet 25 évesen, bármikor. És ami ezt a stafétabot átadást megnehezíti, az általában az, hogy nem tudjuk elengedni a gyermekünket. Nem bízunk abban, hogy a gyermekünk ezt meg tudja csinálni. Hát nem létezik. Pedig hát a saját munkákat kritizáljuk akkor, hogy amit addig meg, most nem ér semmit ezek szerint. Gyermekeink szükségeit kell kielégíteni, amíg neveljük, és a hálát nem kell várnunk feltétlenül. Jól esik, ha van hálaadás, és ha azt mondja a gyerek, hogy hát apuk, ezt jól csináltátok, ez nagyon jól esik. Anyukájának mondja természetesen az is. De ezt nem kell várni, mert van olyan gyerek egy családon belül is, ugye több fajták a gyerekek, ez egyik azt mondja, hogy igen, ezt jól csináltátok, a másik meg aztán jobb, ha nem idézem, hogy mit mond. Tehát nem feltétlenül hálás lesz. De ne hagyjuk magunkat. Hogyha tudjuk, hogy az egyiknél sikerült, akkor a másiknál is sikerült, csak esetleg ő egy gyerek, aki minden áron meg akarja mondani az ő igazát. De legyünk határozottak abban, hogy elengedjük őt, és mi járjunk igazságban. De legyünk határozottak, bizonytalanodjunk el, hogy most akkor nem csináltunk semmit jól, hát ettünk ennyi évet, hogy az egész nem ér semmit. Szó nincs erről. Ő most egy ilyen korban van, hogyha esetleg oda vág valamilyen mondattal. Mindenképpen fel kell adni azokat, amit egyébként meg se kaptunk, csak hogy megkaptunk egy olyan jogot, hogy birtokunk a gyerekünknek. A gyerekeinket sáfáltuk. Ők nem a mieink, csak ránk lettek bízva. Nem birtokoljuk a gyermekeinket. Csak oda tette Isten a mi családunkba, hogy neveljük föl, aztán ő egy másik családot fog alapítani, remélhetőleg csak egyet, és tovább viszi az életvonalat. Ez, amiről már részben érintettem, hogy egy bizonyos életben saját maguk felelnek a tetteikért. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a döntés, amikor döntenek, azt már előre, mivel mi ráneveltük ezekre őket, az valóban jó legyen az a döntés. Mert lehet, hogy nagyon hamar olyan helyzet elé állnak, hogy meg kell venni egy lakást, és hogy megkérdezik a szülő, tudja, hogy úgy leszól, és mindenre negatív, akkor nem fogja megkérdezni az anyját, apját, hogy most ezt szerintetek megvehetem, vagy nem vehetem meg? Vagy mennyiért vehetem meg? Ők döntenek egy bizonyos kor után legalábbis, hogy milyenek a döntéseik. Azt kell figyelembe venni, hogy a gyermek, ha felnőtt és így különálló életet él, akár gazdasági értelemben, akár családban, külön. Vége a felelősségünknek, már legfokákat ronthatjuk el. Az összes többi már az ő dolga. Ha tanácsot kér, az egy teljesen másik dolog. Akkor a legjobb tudásunk szerint adjunk tanácsot. De ne mi döntsünk a gyermekeink helyett. Istentől kaptuk a gyermekeinket, és nem a saját kettelésünkre, de örömünket lelhetjük benne, és leljük is örömünket a gyermekeinkbe. Adjuk vissza Isten kezébe gyermekeinket. Engedjük el. Felnőtt, nem csak nagykorú, már fel is nőtt, meg tud élni. A mi középső lányunk most 22 éves elmúlt, nem ment férjhez, de úgy döntött, hogy ő most külön költözik. Csak fél éve, hogy külön költözött. És meg tud élni, és sokkal jobban beosztja a pénzt, mint ahogy mi azt gondoltuk, mert megmondom őszintén, hogy aggódtuk. Azért nyilván egy szülő az első járásnál. Annak ellenére, hogy tudtam ezeket, meg sokat tanítottam erről, aggódtam. Persze, hogy aggódtam. De nem estem kétségbe. Tudtam, hogy Isten meg fogja segíteni, és jó döntéseket fog hozni. És azóta se szólunk bele, most tehát vált, megy egy másik helyre, és nem szólunk bele, hogy most ez jó vagy nem jó. Ő fog dönteni. Saját magának dönt. Ettől még ugyanúgy szeretem, mint eddig szerettem, de ha beleszólnék az életébe, mint ahogy azelőtt megtett, akkor meg sem mondaná, hogy másik albérletet keres, hanem azt mondaná, hogy majd én ezt eldöntöm, én ezt csinálom, anélkül, hogy tudná róla. Tehát engedjük vissza gyermekünket, aki ott hozzánk. Ez sokszor nagyon nehéz, de meg lehet tenni. És nem csak kényszerből, hanem szeretetből. Köszönöm, hogy meghallgattatok.